Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
No, hát nehéz megszólalni, mert
agrár
szakmai gyakorlati élményeimet osztottam meg a stúdióban lévőkkel, akikbe beleállt az ütő. Ezek
annyi
nem publikusak.
Szerencsénk van, hogy korábban reggeliztünk, és az már ugye az emésztésnek egy késői fázisában van, nem tud megfordulni, mert voltak itt sztorik, kérem szépen, Jálovics gazda.
Van még ott, ahonnan ezek jöttek, gondolom. Csak szólok. Na, jó, ez a Millás reggeli egyébként a Rádió Café 98.0-án Gede Balázsral.
És Mihálovics Andrással.
Aztán 2024. április 24-én köszöntjük a hallgatókat, és több baleset is nehezíti a közlekedők életét. Az M0-as autóúton van egy baleset a déli szakaszon, az M5-ös autópálya felé Török Bálint közelében, és az M3-as kivezető szakaszán is van egy baleset a Szent Mihályi útnál, valamint a 8. kerületben a Diószegi Sámoal utcában, a Kőris utcánál is baleset van, úgyhogy nagyon-nagyon körültekintően haladjunk a mai napon is a célállomásunk felé. Ha valaki még lát ilyen torlódás, fennakadás, gubancot, az nyugodtan a fent említett 0630-as 6980980-ra meg is írhatja. Na játszódjunk egyet!
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
Minden, no, kérem.
Minden igen. Nap egy-egy családi belépőjegyet lehet nyerni a Veszprémi Várbörtön látogató központba, az Ember a Rács mögött börtönkiállításra, a Veszprémi Balaton 2023 ZRT jóvoltából. A mai kérdés a következő: ki az a híres sorozatgyilkos, aki Veszprémben töltötte vizsgálati fogságát? A. Pipás Pista, B. Ember Zoltán, vagy C. Vitális Imre.
Na de sokakban felmerülhet, hogy jó, oké, ezt tudom, de hova küldjem a megfejtést? Na azt is eláruljuk, ha valaki kellő figyelemmel hallgatja a rádióműsort, íme.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
No kérem, hát köszöntjük a stúdióban Schiller Márkot, a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szia, kívánok. Jó reggelt!
Őt szórakoztattam, most már elismerhetjük az agrár szakmai kérdéseimmel, úgyhogy jól álltad a sarat, Márk. Köszönjük, hát hogy itt vagy.
Közel áll a téma hobbi szinten, úgyhogy...
Te vagy a Millás reggeli autóipari lakmuszpapírja, kérlek szépen, ha meg nem sértlek, mert hogy a Várkönyv az mindig mond ilyen-olyan dolgokat, de hát mi meg ilyen úttörőként bolyongunk az autóiparnak a bugyraiba, és hát nem tudjuk lecsekkolni, érted, hogy most a Várkönyv éppen mivel vezet meg.
Ez egy rendkívül hiteles figura, ezt
igen, igen, viccből mondom, hát ha hallja, és mindjárt be fog telefonálni, hogy ezt nem így gondolta, meg nem hitte volna rólam. Na, de egy kicsit... Hogy is mondjam, csak onnan közelítsük meg a mai témát, hogy ő nagyon nagy átalakulásokat jósol így a globális autóiparban. Ha vázolni kéne az ő gondolatmenetét, akkor valami olyasmit, hogy ez a nagy zöldítés Európában, ez egy ilyen térdenlövése volt az európai autóiparnak. El fogja veszíteni egy fontos piacát, és a világpiacnak jobban ki lesz téve az európai autóipar. Ami meg nem lesz egy könnyű pálya, mert a kínaiak meg feljöttek, és kezdik ugye kifelé szorítgatni a nyugati márkákat a saját piacukról, sőt offenzívában vannak a világpiacokon, és akkor én ennyit tudok, mert az amerikai autóiparról meg nem nagyon szoktunk beszélgetni.
Hát igen, meg ott aztán tényleg izgalmak vannak bajok szintjén, de arra most én így nem tekintenék ki kifejezetten. Amit baromi izgalmas, az az, hogy ugye egy teljes átrendeződés látszik a piacon, és igen, tehát lehet az elektromos autós irányból közelíteni, akkor tegyük ezt meg, hogy ugye igazából, hogyha azt vesszük, akkor az elektromos autózás, ugye volt egy környezetvédelmi szlogen, hogy ugye akkor ebbe a köntösbe bújtatva, akkor legyenek majd ugye csak elektromos autók, illetve utána ezt módosították, hogy csak széndioxid kibocsátás mentes autók, mert hogy akkor az ugye már másfajta üzemanyagfajtákat is lehetővé tesz, amik ugye CO2 kibocsátástól mentesek, itt ugye majd a különböző újfajta szintetikus üzemanyagokra lehet itt gondolni, erről már ugye korábban beszéltünk. Ami itt izgalmas, hogy ugye, hogyha az elektromos autózást nézzük, akkor két nagyon egyszerű dolgot kell nézni. Az egyik az, hogy a technológiai fejlesztésnek az epicentruma az nem Európában van. Tehát, hogyha az európai márkákat megnézzük, akkor nagyon kevésnek van használható válasza az elektromobilitásra. Nyilván van, akinek van, van, aki ezzel nagyon küzd.
Na de ez azért furcsa, mert hogy tele van minden nagy márka saját elektromos modellel. Ez akkor egy másik technológia hát átvétele? Így érted, hogy,
hát
hogy le vannak maradva?
Ez is van, hogy ugye megvásárolják különböző beszállítóktól a különböző alkatrészeket, vagy adott esetben ugye másnak a fejlesztését használják. Ez egyébként ugye egy bevett dolog az autóiparban, tehát nincsen semmi csodálkozni való, csak hogy a K plusz F tevékenységnek a nagy része ilyen fronton, az Kínában van. Tehát nyilván fejlesztenek az európaiak is, de Kínában folyik az érdemi
munka. Na de hát, ha ez nem baj, hadd legyek javíthatatlanul optimista ebben a ramaty időben, hogy mert még nem dőlt el a hajtáslánc. Tehát, hogy mondják, hogy az elektromos autózás nem biztos, hogy a végállomás. Lehet, hogy egy köztes átmenet a hagyományos szénhidrogén alapú meghajtás és a jövő forradalmi, a új és ugyanakkor környezetkímélő meghajtása között. És akkor igen, hát nem igen, baj, igen. Hát akkor vigyék a kínaiak az átmenetet, majd mi ugrunk, átugorjuk ezt az átmenetet, és majd akkor majd a hidrogénes, vagy a szintetikus
hát
benzines.
Igen, csak az meg mondjuk Japánban van. Tehát a,
ja, tehát kösz, igen. Megfogtál.
Tehát főleg, de ne, tehát itt egy picit még ugye visszatérve a másik részre, ugye az elektromos autózásnál az ugye, ami nagy kérdés, az az akkumulátor. Na most, hát nem tudom, hogy hány világszínvonalú és globális európai akkumulátorgyártó céget ismertek, de hát nem nagyon vannak. Ugyanis...
Egyet van, egy északi. De...
Igen, de
a telefonakkumulátorokat.
Nem. De itt... Nyomába sem ér a...
Igen, tehát, hogy itt, hogy ugye gigawattórában mérjük igen, azt, igen. Hogy ugye mi jön ki egy ilyen gyártótól egy évben, és tehát például, hogyha Kínát nézzük, akkor ott 448,2 gigawattórányi lítium akkumulátor jön ki egy évben, van legyártva ott, vagy hát kínai gyártókhoz is kötve. És akkor itt jön ugye a második lépcsőfok, hogy a második az ugye Dél-Korea, ott pedig 166,3 gigawattórával. Tehát óriási a rés. Tehát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy háromszorosa az, mint amit ugye előállít az első, tehát hogy Kínában ugye nagyon centralizálódott ez az egész akkumulátorgyártás, és hát ugye az az egyik kulcsa ennek az egész történetnek. Itt nem beszélve arról, hogy akkor a mostani akkumulátor technológiából majd vajon lesz-e szilárd testes, most már ugye majd elkezdik ezeket tesztelni, de azért ez még nagyon drága technológia lesz az elején, de hogy ugye az akkumulátor meg a K plusz F miatt ugye eltolódott Ázsia irányába, nem feltétlenül csak Kína irányába, úgy azt lehet mondani, hogy átlagában Ázsiába ugye az elektromos autóknak a fejlődése, illetve onnan jönnek ki azok a technológiák, amit én azt gondolom, hogy lehet, hogy most fordult egy kicsit az irány, és ugye Európa kopizza Kínát, vagy ugye Ázsiát. Nyilván ez lehet, hogy egy kicsit meredek kifejezés, de én ezt azért bemerném vállalni, hogy simán.
Ez baj?
Nem feltétlen.
Mert hogy ugye ez sötét fellegeket fest az európai autóiparra, mert hogy a saját piacán Európában, tehát a saját várában ugye kínai technológiával kell boldogulnia, külföldön meg szembe kell néznie ugyanezzel a kínai technológiával, és akkor ebből meg hát az jön, hogy ugye ez volt eddig az európai gazdaság egyik fő tartóoszlopa, az, hogy az európai autóipar ott van a világ élvonalában, mert ugye IT-ben le vagyunk maradva, nagyon sok mindenben le vagyunk maradva, legalább ez a hadállásunk megvolt, és most ez is el fog tűnni, vagy...
Hát ez már egyébként eltűnt, tehát hogyha ugye azt nézzük, hogy hol mennyi autót gyártanak, akkor itt most egy ilyen 2007-2022-es összehasonlítást hoztam, arról vannak ilyen meglévő, már megbízható statisztikai adatok. Visszamenőleg ez azt jelenti, hogy 2007-ben a világ autóinak a 13%-a készült Kínában. Tehát, hogy így ő is egy játékos volt, most viszont már ez 2022-ben 32% volt. Tehát minden harmadik autó gyakorlatilag Kínában készül a világon.
Tök mindegy, milyen embléma van rajta.
Teljesen mindegy.
De ez nem azért van, hogy nőtt a kínai kereslet.
Nem, mert az exportjuk is lényegesen megnőtt. Tehát, és akkor ugye jön az, hogy az EU-s, tehát hogy jön a kérdés, hogy akkor ezt az EU-ból vették el ezt a nagy falatot, nem egészen, tehát nem a teljes mértékét, meg 2007-ben az európai autógyártás állította elő minden harmadik autót, tehát 31% volt akkor. A piacrész most pedig már ez 19. Tehát, hogy máshonnan is elvett Kína, nem csak Európából, de azért hát látszik egy elég lényeges méretű falat, amit ebből elvett.
Uh-huh. Az mennyire van jelen? Én olvastam egy olyat, és ezt, hogyha belegondolunk, akkor a Tesla felemelkedését is segíthette, a kínai autógyártókat is segítheti, hogy aki elektromos autóba gondolkodik, azoknak nagyon nagy része a hagyományos autógyártók nem jönnek képbe. Uh-huh. Pont azért, mert hagyományos technológia is van a repertoárban, pontosabban abból alakultak át, uh-huh. hogy elektromos autógyártóvá, és az, aki tisztán ezzel foglalkozik, sokaknak a fejében az az elektromos megoldás.
Hát, igen.
Vagy a tiszta megoldás.
Van egyfajta ilyen, de szerintem egy kicsit ugye, hogyha a nevén nevezzük a dolgot, ugye itt a Tesla faktor van, hogy ugye ők a specialisták, és akkor ugye ezt ők találták ki közben, meg baromira nem, mert több, tehát
hát régen, már nagyon vissza lehet menni az időben messzire.
Száz évre is vissza lehet menni, hogy voltak már elektromos autók. Igen, tehát több mint 100 évre amúgy. A másik része itt a dolognak az, hogy világszínvonalú gyártókat, hogyha felhozunk, ott van például a Toyota. Uh-huh. A Toyota ugye több technológia mellett letette a voksát, és többet fejleszt párhuzamosan egymás mellett, és hát dollármilliárdokat ölnek abba, hogy a jövő járművei hogyan fognak kinézni, mind meghajtás tekintetében, mint pedig technológia.
Nem értem üzletstratégiailag ezt az egész kép. Nem kételkedem abban, amit elmondasz, de nem értem üzletstratégiailag. Hát ezt látniuk kell a Mercinek, a BMW-nek, látni kell az Opelnek, látni kell a Volkswagennek. Ezek mit csinálnak ezek az emberek? Tehát miben kutatnak, fejlesztenek, ha lemaradtak az elektromos autóba? Volt ilyen, láttunk már. Nokia volt a ugye a mobiltelefóniában a nagy zászlóvívő, hol van most a Nokia? Már háttériparban csak. És a Samsung meg az Apple fújja a passzát szelet, de hogy ezek az emberek, ezek nem, tehát nem gondolkodnak, hogy figyelj már a japánok.
A Nokiát, hogy megemlítetted, azért behoznék egy izgalmas dolgot, hogy ugye a Nokiának gyártotta egy cég az aksiait 95 óta. Ez volt a BYD.
Tehát
ugye, az izgalmas.
Hát akkor ők, lehet itt ők nagy dobást csinálni.
És akkor utána ugye átalakultak. Ők is ugye beléptek az autóiparba ugye 2003-ban. 2005 volt az első saját fejlesztésű plug-in hibridjük, ami már tényleg BYD is volt, mert felvásároltak egy gyárat. És úgy volt, azt hiszem, hogy 2022-ben szakítottak a hagyományos meghajtással, tehát azóta már csak konnektorról tölthető autó van. Tehát ők is előtte másokat is forgalmaztak, de most már ugye szilárdan elköteleződtek emellett. Tehát, hogy
na, de visszatérve az eredeti kérdés, hogy mit csinál, akkor fejlesztők.
A Nokia az elbukott, kvázi. Ki lehet mondani, hogy ugye a korábbi meghatározó szerepéből ugye átalakult a kullogók kategóriájába, ugye a mobiltelefonok terén, nyilván ugye más üzletága van, és ugye felnőttek a vállán mások máshogyan. És a többieknél én ott azt látom, hogy nem egészen tudják, hogy mi az irány, illetve ami számomra egy kicsit meglepő, hogy egy picit olyan, mintha a kínaiak jobban tisztában lennének a fogyasztói igényekkel. Tehát olyan szinten, hogy ugye európai autóba, bármilyen elektromosba beülsz, azt úgy látod, hogy nagyjából milyen, beülsz egy kínaiba, és én személy szerint, meg sok barátom, ismerősöm, most már az egy ideje, ugye például áruljuk a BYD-t, azt tapasztalja, hogy mintha ezt jobban neki találták volna ki.
Egy nagyon érdekes, amit mondasz, mert évekkel ezelőtt egy ilyen tech magazinban olvastam, például a mobiltelefonok kapcsán és a sok kínai márkás mobiltelefonnak a feljövetele kapcsán, akkor még nem ismertük ennyire a Xiaomi-t, a Huawei-t, akkor még ilyen kis cégek voltak, hogy egész Kína egy nagy beta teszt központ. Ugyanis azt a gyártók is kihasználják, hogy, hogy az óriási tömegen teszteljék ezeket a termékeket. A kínaiak alkalmasak is rá, hogy igenis véleményt formáljanak és beküldjék a gyárba, és ott megvan egy akarat arra, hogy feldolgozzák és visszaépítsék a termékbe.
Hát ebben van valami, meg most fordult először elő tavaly, tehát 2023-ban Kínában, hogy belpiacon a saját, tehát kínai márkájú és ott gyártott autóknak a piac része megelőzte az idegen márkás, de egyébként ugye dominánsan ott gyártott autókat.
Én úgyse foglak béké adni ezzel, de mit csinálnak a Mercedes fejlesztő központ? Ha én nem vagyok egy ilyen Mercedes stratéga, de mondok, látom ezt a piaci helyzetet, hogy lehagytak a kínaiak, akkor ugye, amit nem bírsz legyőzni, annak vagy állj az élére, tehát azt mondom, hogy fiúk, akkor húzunk egy vonalat, és mindent az elektromos meghajtásra kísérletezünk.
Na várjál, és
vagy azt mondjuk, hogy nem tudok, akkor meg állj az élére.
Te hamar bedöntenéd a Mercedes-t azért,
hogy húzunk egy tolvonással. Most, hogy a Mercedes-t mondod, ott azért van egy izgalmi faktor, ők a BYD-val csináltak egy közös lányvállalatot, a Denzát, ami egy közös márka, egy közös koncepció, prémium autó, de ugye a kínaiakkal közösen csinálták meg Kínában, és most már azok az autók is jönnek majd Európában.
Kínai, jó, de még akkor befejezem. Akkor azt mondjuk, hogy jó, elengedtük a kínaiakkal, már úgyis csak vegyes vállalatban lehet dolgozni, stb. Elbuktuk ezt. Fiúk, benéztük. Nem volt jó ez az elektronik. Akkor meg miért nem csinálják azt, hogy akkor most viszont 6,5 milliárd dollárt nyomjunk bele abba, hogy hogy lehet átalakítani az elektromos autózást olyanná, ami, tehát akkor szilárdtest akkumulátorok, vagy azt mondom, hogy akkor találjunk ki egy másik hajtás, és legyen mondjuk atommeghajtású autó, ami
mondom,
majd
róla.
Sokkal...
Pár hónap, egy fél évet adnék.
Figyelj, a Mercedes-t. Most ez nagyon túl van, de érted
az irány. Nem tisztem senkit minősíteni, vagy igazából ugye kérdezni tudok én is, mert hogy nem ebben a ligában focizunk, meg játszunk, de azért azt nagyon fontos látni, hogyha a környezetet nézzük körülöttük, akkor ugye ez abszolút nem biztos. Mert hogy látszik megdőlni ez a mítosz, hogy akkor ugye az elektromos autózást fogjuk ugye mindenre használni, ugye a szabályozói környezet részéről van egyfajta push, a másik irányból meg ugye ott vannak a fogyasztók már, akik ezt elfogadták és szeretnék. Tehát, hogy például...
Szeretnék a fogyasztók az elektromos autót Európában?
Hát, konkrétan az emberek nagyon
de
nagy része...
De hát megállt az értékesítés, most csak azért kérdezem.
Hát figyelj, attól függ, hogy ugye hogyan nézzük. Ugye az elektromos autóknál az egy nagyon nagy előny, hogy amikor ugye mondjuk fel van rakva otthonra egy napelem, akkor tényleg ugye ingyenesen tudod gyakorlatilag tankolni az autót. Na most számtalan ismerősöm cégvezetők, illetve magánszemélyek is, úgy vannak vele, hogy ha már otthon vagy a cégben van napelem, akkor a flottában azokat az autókat, aminél opció az elektromos hajtás, tehát mondjuk naponta mennek 150-200 kilométert, és egy évben lehet, hogy mennek párszor nagyobb távot, de azt meg lehet oldani, azért a töltőhálózat már elég fejlett itthon is, azt megoldják máshogy, és ezeket az autókat már nem gondolkodnak másban, csak elektromosban. Tehát, hogy ezzel helyettesítik a korábbi meghajtásokat. Számtalan előnye van. Nyilván ugye itt felmerül az a kérdés is, hogy vajon az akkumulátorokkal
de ez nem marad így,
mert
hogy nyilván a kieső jövedéki adó bevételeket, ahogy szorul vissza a benzin meg a gázolaj értékesítés, ezt majd pótolni fogják, tehát nem hiszem, hogy ez mindig így marad, hogy majd ingyen a saját napelemről töltöm az autómat.
Hát nem, viszont hogyha csak azt nézzük, hogy ezek az autók adott esetben hosszú távon például energiatárolásra is alkalmasak lesznek az udvarodon és társai, akkor ez már egy teljesen más ökoszisztéma, és Nyugat-Európában már vannak erre példák, minták, hogy szünetmentesnek lehet használni, tényleg el lehet használni egy autót éjszakai elektromos forrásnak, és akkor nem kell tényleg hálózatra kötni a házat. Tehát, hogy vannak izgalmas felhasználási célok, amik szerintem még most csak így súrolgatva vannak, hogy mi meg hogy lesz.
Egy nagyon fontos kérdés, hogy beszélni kellene az kínai autógyártók profitabilitásáról, mert akkor egy offenzívában vannak, és úgy tűnik, hogy ők vannak most nyerekben és nyerőre, de profitot is termelnek? Mert ugye az Európai Unió nem véletlenül kezdte el ezt a vizsgálódást, hogy biztos, hogy jó az nekünk a kínai elektromos autók jönnek be, mert hogy lehet, hogy ezek ilyen lappangó módon akkor... ugyan, de dotálva vannak, és nem a valós piaci árukon jönnek be, és ezzel teszik tönkre a saját piacunkat, mondja Brüsszel.
A CNN arról ír, hogy a BYD profitja 80%-kal emelkedett azt követően, hogy a 22-es nettó profitjuk duplázódott, és most közel 4,2 milliárd dollár volt a tavalyi évi.
Ez pariban van a nagygyártókkal?
És 2,3 a 22-es, szóval azért a tempót látva úgy látom, hogy profitból köszönöm, jó vagyunk.
Igen, tehát hogy van egy ilyen része is, hogy a profit rendben van. Másrészt, hogyha ugye hivatkoznak ugye arra, hogy ezek az autóknak az árazása az ugye nagyon, tehát minthogyha egy ilyen, hogy mondjam, bekerülési érték alatti értékesítés lenne. Mm. De hogyha megnézzük ezeknek az autóknak a kínai árát, ugye az ottani adók nélkül, meg mondjuk ugye a szállítási költség sincsen, hát ott már van olyan modell, sőt, az elektromos autók többségét egyébként 10 millió forint alatt megkapod. Uh-huh. Mert hogy van egy nagy adag szállítási költség, igen, van egy nagy adag marketing költség, maga ugye az egész disztribúciónak a fenntartási költsége, ami hogyha Európába jönnek, van. Tehát lényegesen költségesebb nekik, mint mondjuk ugye a már meglévő kínai infrastruktúra. És ami ugye itt még szintén izgalmas, az ugye, hogy van az áfa, meg ugye vannak a belengetett védővámok. Meg hát például mondjuk Törökországban van is védővám, ott is ott van például a BYD, és jól teljesít. Tehát, hogy úgy is tud működni. Én nem gondolom, hogy ne lenne ezekben ezeknek az autóknak az árában amúgy még majd tartalék, hiszen az árérték arányuk most jelenleg bombasztikus. Az összes kínai márkára azért el lehet mondani, hogy normálisan vannak bepozícionálva, de azt azért hozzá kell tenni, hogy amikor valami új és beindítják, akkor valahogy ugye meg kell nyerni az ügyfeleket, és lehet, hogy az elején ez ráfizetés, befektetés, de hogyha meg a kínai piacon nézzük meg ezeket az autókat, akkor meg teljesen más nagyságrendeket látunk.
Oké, mit akar a fogyasztó? Ez egy nagyon fontos kérdés volt, és még erről beszéljünk, mert hát ugye lezártunk egy negyed évet, és akkor ha már itt vagy és rálátsz, akkor hogy áll a hazai autópiac? Még mindig az van, hogy mindenki nagyon környezettudatos, szeretne átülni egy elektromos autóba, és vesz egy benzinfaló SUV-ot.
Na,
a statisztika mit mutat?
Hát a statisztikában ott most jelenleg úgy nézünk ki, hogy rekordhónapot, vagy rekord negyedévet zártunk majdnem, hogy. Hát ugye a negyedév az úgy néz ki, hogy az első három hónapban összesen 37.502 darab autó került forgalomba helyezésre, ez a kishaszonjárművek és a személyautók egyben. Hát ez egy az előző év azonos időszakához képest, ez egy plusz 8,3%-os növekedés. Ami tök jól hangzik.
Hát nem hittük volna.
Hát nem, viszont itt akkor jövök, mint mumus.
Ezt neked szabad. Nekem nem, mert a Gede leoltja, hogy én csődbe vinném a mergát. Hát próbáljam már meg. Azt, ha nem sikerül, akkor
akkor
majd visszaadom a kormányrudat.
Szóval itt vannak azért jócskán torzító tényezők. Tehát, hogyha azt vesszük, akkor ugye olyan márkák kerültek, és itt most nem nevesíteném, mert hogy ez egy kicsit ugye ilyen fekete leves kategória, de hogy olyan márkák kerültek mondjuk a top 10-be, akik nem szokványos, hogy ott vannak, ez nem minő csodák miatt szokott így lenni, hanem kényszerforgalomba helyezések miatt, ami azt jelenti igazából, hogy a készleteket az kötelező forgalomba helyezni a márkakereskedőnek, és hát ezzel ugye a forgalomba helyezési darabszám az ugye megnő, plusz amit még szintén torzít, az ugye a reexport. Hiszen ugye a forint árfolyama az megint kedvezően alakult a külföldi vásárlók számára, ugye van a 27% áfa, tehát előszeretettel vásárolnak ugye Magyarországról autót.
Mert egyből 27%-kal olcsóbb.
Hát egyrészt, másrészt meg ugye nagyon gyenge volt a forint. Uh-huh. Tehát, hogy ezek kész tények, tehát így működik a piac.
De ezt nem szeretik.
Ezt nem, gyártók, ezt senki sem szereti. Hát meg nem csak a gyártók, hanem az importőrök nagyon tud torzítani. Hogy, tehát van, amikor külön nézzük a kivonásoktól mentesített piacot, mert igazából ugye az igazi magyar autópiac, mert vannak benne rendesen torzító hatások. És hát ugye, amit érdekes, vagy izgalmas lehet, az, hogy ugye az első két hónapra már kijöttek az elektromos autós európai hírek, és akkor ugye ebben van a magyar vonulat is, de hogy itt én azt emelném ki, hogy az európai piacon az első két hónapban 12% volt az elektromos, 7,3% a plug-in hibrid autó, tehát majdnem egy 20%-os igen, szeletet a konnektorról töltető autók, uh-huh, azok kihasítottak, ami azért, hogyha azt vesszük, akkor nem rossz, és hogyha az évben nézzük ugye az összesített adatokat, akkor teljesen elektromos autóból 2024-ben majdnem 200 ezer talált gazdára az első két hónapban, és ez egy 17,4%-os növekvés. európai, európai vonatkozásban. Hogyha pedig
hát akkor nem lehet azt mondani, hogy nem megy ez a piac. Igen. Meg hát megakadtak nem, az értékesítések. Flottás eladásokról van szó egyébként döntően, szerinted?
Hát Európában szerintem, ugye, mivel működik sok országban a privát leasing is, ezért igen. Uh-huh. Tehát, hogy ott azért az egy más piac, az még itthon is egyébként egy komoly fegyvertényező lenne, hogyha ha lehetne. És egyébként a plug-in hibrid is 17,4%-os pluszban van, tehát tök vicces, hogy ugyanakkor arányban nőtt, mert abból meg 131 ezer autót talált gazdára idén januártól februárig egész Európában, és akkor a magyar része ennek az egész történetnek az úgy néz ki, hogy 23-ban 1000 darab, vagy hát 1001 darab autó talált januártól februárig elektromos gazdára, és most 1115, tehát plusz 11,4%. Uh-huh. És ugye itt a január-februárban még az elektromos autópályázat kvázi nincs benne, hiszen nem voltak elbírált sikeres pályázatok.
Tehát ez mindenképpen még egy nagy lendületet fog kapni.
Hát igen, tehát hogy ehhez még uh-huh. jön ugye egy magyar, ugye a szubvenció miatt egy nagyobb torzító hatás, ugye komolyabb növekmény várható. A plug-in hibrideknél is egyébként ugye az volt, hogy tavaly január-februárban 913 darab talált itthon gazdára, és 992 idén, tehát majdnem plusz 9%. Uh-huh. Tehát, hogy ez megy magától is, hogyha azt vesszük.
Uh-huh. No, hát érdekes volt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Baláskám.
Semmi,
hogy üzenetet. Csak azért, mert te vezéred az üzenőfalat, hát ha jött valami kérdés, még hát, Márkhoz levezetésként.
Igen, de ez egy picit...
De személyeskedő.
Nem személyeskedő, az elektromos autókkal kapcsolatban, ha a saját napelemedről töltöd, az azért nincs ingyen. Ez előzőleg egy összegben kifizettél sok millió forintot a rendszerre, és ha nem vagy szaldóban, hónapokig nem tudod így sem ingyen tölteni.
De még mindig olcsóbb, mintha kijárnál a kutakra.
Igen, igen, meg erre azt tudom mondani, hogyha valaki mondjuk 5 éve felrakta, akkor az a rendszer már megtérítette saját magát. És igen. Tehát, hogy ez tök helyzetfüggő, én értem.
Persze.
De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy belátható időn belül ugye ezek megtérülnek, onnantól kezdve meg tényleg hát ingyen áramod van.
Meg volt egy másik üzenet, hogy nem tudja, hogy jön ki a matek a magas...
A magas a profit, a profit és olcsó az értékesítés.
Én most néztem egy 24-es előrejelzés, 17 millió elektromos autóeladást várnak, ebből 14 millió... Ja nem, bocsánat, a 10 millió csak Kínába. Úgyhogy az több, mint a fele, hát és igen, azt mondom, a kínai gyártók
például csinálják. Például mondjuk a BYD-t említetted ugye itt a igen. profit növekményre, ott ugye azt hozzá kell tenni, hogy van több üzletága, tehát hogy nem csak autógyártással foglalkozik aha. a BYD, ugye vannak az elektronikai eszközök, van a vasút, mint uh-huh. egy nagy üzletág, illetve az akkumulátor is külön, hiszen például azt a Teslának is igen, értékesíti gyártana. Többek között, és ugye csak hogyha az autóipari részt nézzük, akkor hát meg másfélszerezték gyakorlatilag az eladott járművek darabszámát.
Igen.
Ebben az időszakban, amit említettél, tehát csak ebben az üzletágban, és az aksikat is óriási mennyiségben kezdték el szállítani ugye más gyártóknak is.
Oké, nagyon szépen hát köszönjük. Köszi. Nagyon jó volt, várunk máskor is szeretettel, köszönjük.
Akár a jövő héten is, így van.
Igen.
Schiller Márk volt a vendégünk.
Ja, igen. Ennyi. Köszönjük már.
Köszönöm szépen.
Schiller Márk, a Schiller Autócsalás stratégia és marketing igazgatója. Gedének nézzétek el, hogy vérbeli karvajtőkésként már szerintem valamit kereskedik a autópiaci részvényekkel, mert bele van feledkezzel valami.
Nem nyitott még ki a piac,
ja, jó van. Na azért.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Köszöntsön meg téged a Mihálovics a Millás reggelében, mert hogy én lehúztam szegény Barbrát, nem Barbara, Barbra.
Jó, Barbara
direkt kihagyott egy A betűt igen, belőle, direkt, akkor ne gyaláznál le.
Barbara, Barbara.
Na, szóval neki van születésnapja, persze, hogy a szerkesztő nem írta ide, hogy pontosan mikor született, ezért fölfele kell görgetnem. Kérem szépen, 1942. április 24-én született a jeles művésznő, és őtőle választottunk egy aranyköpést. Én azt mondom, hogy minden el van nézve ő neki, mert hogy képzeljétek el, hogy nagy igazságot mondott, gondolkodjunk csak el rajta. Így hangzik, miért küzd a nő 10 éven át azért, hogy megváltoztassa a férfi szokásait, ha azután meg arról panaszkodik, hogy nem ugyanaz az ember, akihez feleségül ment. Nagyon jó kérdés, nem merjük kívánom. Kommentálni, mert haza kell mennünk, és szembe kell néznünk, tettünk következményeit.
Én ezt hiszem magammal, és ezt fogom lobogtatni.
Nem én mondom, Barbara.
Igen.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
Hát ki akarna kutatónak menni, ugye? És hogyha
hát aki szeretne egy jó
mennyire...
Nobel-díjat, és nem,
hát vagy, Nobel-díjat,
és
de
nem
hát
a egy... Macau nevű kártyajátékon akarja elnyelni, mint Fülük Jimmy.
Igen. Szóval, hát ez egy fontos kérdés egyébként a gazdaság szempontjából is, és ezért érdekes kezdeményezés, hogy ezt a kutatói életpályának az ösztönzését és vonzó kutatói életpálya modellt hogyan lehet kialakítani. Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója majd segít megválaszolni a kérdést. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Végy három Nobel-díjast, és már kész is az ösztönző?
Hát nem önmagában ez természetesen nem elég, de mindenképpen a Nobel-díjak és a Nobel-díjasaink, természetesen a magyar Nobel-díjasokra gondolok itt, mégiscsak vezércsillagként tudnak szolgálni a jövő leendő kutatói, és remélhetőleg leendő Nobel-díjas magyar kutatói előtt. És ezért is volt egy hatalmas hír tavalyi évben, hogyha emlékeznek a hallgatók, hogy két új magyar Nobel-díjast is avathattunk, Karikó Katalin és Klaus Ferenc szemében.
Viszont én hármat mondtam, és ezzel feltárnám az apropóját, amiért beszélgetünk erről, ugye, hogy kutatóprofesszori megállapodást írta le Gérard Morrow, francia Nobel-díjas fizikussal a Szegedi Tudományi Egyetem.
Így van. Ugye Gérard Morrow 2018-ba kapta a Nobel-díjat, egy francia fizikus, aki azért kapta a Nobel-díjat, mert annyira rövid idejű lézersugarak kifejlesztésével foglalkozott, és készítette ezeket sikeresen, amelyekkel a szubatomi részecskék, tehát az atomon belüli részecskék vizsgálhatók, ezzel pedig számos új tudományterület nyílt ki, egészen az nanotechnológiát, az anyagtudományokon át, és erre épül az az ELI lézerközpont is, ami Szegeden található, éppen a tavalyi évben volt a hivatalos megnyitója, és amelynek a előkészületi munkálataiban Gérard Morrow nélkülözhetetlen munkát végzett. De miért is tartjuk fontosnak mi, mint Nemzeti Innovációs Ügynökség és Kutatás és Innovációs Minisztérium, hogy egy új Nobel-díjassal bővült a Szegedi Tudományegyetem csapata? De amikor Nobel-díjasokról beszélünk, akkor négy faktort vagy négy tényezőt szoktunk kiemelni, hogy miért fontosak egy országnak a kutatási ökoszisztémájában ezek a vezetőségek. Az első, amit már említettem, hogy példaképként szolgálhatnak, és ön, amikor bevezette ezt a beszélgetést, akkor a kutatói utánpótlásról kezdtünk el beszélgetni. Hát kik lehetnek igazán példaképek a jövő kutatói számára, ha nem azok, akik elnyerik a tudomány legrangosabb díját. De ezen emellett azt is látjuk, hogy ezek a tudósok, kutatók elképesztő nemzetközi hálózatokkal és networkökkel rendelkeznek. Olyan kapcsolatrendszert tudnak behozni egy magyar egyetem kutatóintézet életébe, ami teljesen unikális. A harmadik tényező, amit ki szoktunk emelni, hogy olyan nemzetközi jó gyakorlatokat tudnak meghonosítani, amik mondjuk más nálunk adott esetben fejlettebb kutatás és innovációs ökoszisztémákban természetesek, de a hazai rendszerben nem biztos, hogy még megjelenő elemek. És végül, de nem utolsó sorban pedig egy nemzetközi láthatóságot ad ezeknek az egyetemeinknek, kutatóintézeteinknek. Tehát az, hogy a Szegedi Tudományegyetemen Karikó Katalin mellett ott dolgozik egyébként Klaus Ferenc is az ELI-ben, a CMS, a molekulás újlenyomat kutató technológiáján, és most már Gérard Morrow is, ez a Szegedi Tudományegyetemet abszolút felhelyezi a világ térképre. Igen. De ezek azok a tényezők, amiket azt gondoljuk, hogy rendkívül fontosak, és ezért támogatunk minden ilyen kezdeményezést.
Egyébként ezek az urak és a hölgy az hozzáférhető? Tehát, hogy az egy cél, hogy az ott a Szegedi Tudományegyetemen tanulók belebotoljanak ezekbe az emberekbe, és nagy Isten időnként...
Róla, hogy ott...
Igen, oda megyek, de dolgos. Életemben nem igen. Férhetek hozzá Gérard Morrowhoz például.
Hát ez annyira nem így van, hogy az elmúlt évben én személyesen két olyan rendezvényen vettem részt, ahol fensége Karikó Katalin jelent meg a Szegedi Tudományegyetemen, illetve az ő alma máterében a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. Mondanom sem kell, hogy teltház volt, és nagyon jó volt látni, hogy fiatal kutatók döntő többségben voltak jelen. Elképesztő hangulat és pozitív várakozás várt őt minden egyes alkalommal. De ugyanez igaz Krausz Ferencre, aki az Eliben időnként szintén megtalálható, és ugyanez igaz Gerard Moróra is. Most nyilván ezek a kutatók, akikről beszélünk, ők részben Magyarországon vannak és dolgoznak, nagyobb részben külföldön.
Na igen, és itt árnyalnám egy kicsit a képet, illetve festeljem kicsit borúsabbra ezt a kitűnő hangulatot, hogy minden adott, hogy a fiatal kutatók elérjék ezeket a teljesítményeket, ugyanis az említett Nobel-díjasok nem itteni kutatással, munkássága.
És ez gyakran kritikaként is jelenik meg, hogy oké, itt tanultak, de aztán kénytelen kelletlen külföldre mentek, és ott érték el egy kutatóbázison azokat az eredményeket, amelyek aztán Nobel-díjat ért.
Abszolút értem, megismerjük nyilván ezt a kritikát. Ugye abban, amit ön is említett, mondom, az egy kulcsfontosságú tényező, hogy ők mind, hát Gerard Moró nyilván nem, de Karikó Katalin és Krausz Ferenc Magyarországon tanultak, magyar középiskolákban, magyar felsőoktatásban, de azt is ki szoktuk emelni, hogy a tudomány az egy nemzetközi műfaj, tehát az nem probléma, és ez nincs egy országban sem úgy, hogy egy kutató soha nem dolgozik éppen külföldön, nem kollaborál, működik együtt külföldi kutatóprofesszorokkal, és az is kétségtelen tény, hogy a magyar kutatási ökoszisztéma az mégiscsak egy 10 milliós ország kutatási ökoszisztémája. Azok a fejlett eszközök, laboratóriumok, amik ilyen eredményekhez vezethetnek, sok esetben külföldön élhetük el, de most már vannak olyan facilitásaink itthon is. Itt említettem az Eli Lézer Központot, ami egy világra szóló facilitás, ahova nemhogy el kell menni egy magyar kutatónak, ha ilyen lézerközpontban akar dolgozni, de világszínvonalú nemzetközi kutatók érkeznek ide. Tehát long story short, röviden összefoglalva azt tudom mondani, hogy nyilván az a célunk, hogyha valaki külföldre megy, és ott fejlődik tovább, ennek nagyon örülünk, nyilván annak meg még jobban örülünk, hogyha minél nagyobb mértékben hazatérnek, és a hazai kutatási ökoszisztémában is megjelennek, és ez elmondható Krausz Ferencre, vagy a még nem Nobel-díjas, de reméljük talán egyszer Nobel-díjas a Róska Botondra is, aki szintén alapvetően Svájcban dolgozik és él, de elindított 2019 végén egy olyan projektet itthon, aminek a keretében egy magyar rendkívül innovatív céggel, a Femtonix-szal dolgozik együtt, ugye Róska Botond professzor a látás helyreállításán dolgozik. Tehát a mi feladatunk az, hogy megnyissuk a lehetőséget ezeknek a kiváló kutatóknak, hogy ha van bennük szándék és elhatározás, és reméljük, hogy van, akkor itthon is megtalálják azokat a kutatócsoportokat, partnereket, akikkel együtt tudnak működni.
Oké, hát ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok sikert, mert a célok és a módszer is rendkívül szimpatikus. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket, nagyon szép napot, jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen,
megkívánok. Bodis Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatójával beszélgettünk.
És ha már így került szóba, akkor te is osszál ki magadnak egy kokit, mert nem fülük Jimmy nyert fizikai Nobel-díjat.
Amit én kaptam,
hanem Gorcsev Iván, ugye? Mint az közismert.
Én kérek elnézést. Jöjjön közelebb. Mindenkinek, igen.
Jöjjön közelebb egy
itt vagyok.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli.
Geolokáció alapú adatelemzési szolgáltatásokról fogunk beszélgetni, és két vendégünk is jött ebbe a témába, Verasztó Bence, a KPMG igazgatója, és Hodosán Hartai Anita, a Magyar Telekom Wholesale Data Squad Product Owner-e. Elnézést, biztos van valami használhatóbb titulusod, de én ezt kaptam. Nincs?
Nincs, ez az agilis kultúra.
Igen, de hát biztos, hogy mindjárt jön egy hallgatói észrevétel, hogy na de kérem. Szóval...
Hogy jött az ötlet, hogy geolokációs adatokat elemeztek? Én egy kicsit megijedtem ettől, mert ez a tudják, hogy merre járok, és ezt még elemzik is. Úristen, a nagy szem mindent lát.
És akkor még ott a GDPR, hogy ez hogy lehetséges. Szóval kezdjük valahonnan az elejére.
Jó, akkor talán onnan kezdeném, hogy nálunk a digitalizáció előrehaladása és az adatvezérelt vállalati kultúra hozta magával azt, hogy felfoghatatlan mennyiségű adatot kezelünk és tárolunk, de mondok nektek egy példát, hogyha 4G-s adatfolyam minden egyes rekordja egy cseppeső lenne, akkor az 800 háztartás napi vízfogyasztására elegendő lenne azon az adott napon.
Hát az szép.
De amit te is mondasz, hogy a lokációs adatok tekintetében ez hogy lehet? Ha belegondoltok, az is, hogyha az összes telekomos előfizető mozgását vizsgáljuk egész országban egy napon, az rengeteg adatot jelent. És ezen kezdtünk el gondolkodni, és amúgy saját felhasználásra, saját jogos érdekből már nagyon hosszú ideje óta elemezzük ezeket az adatokat, nem tudom, hálózat optimalizálásra, hálózatfejlesztésre, vagy mondjuk a tornyok leterheltségének vizsgálatára.
Uh-huh. Amit itt behoztam, hogy a GDPR-t, akkor itt arról van szó, hogy nem tudom, tudjátok nézni a 1286 PA 72-es jelű szímnek a mozgását, hogy az, mit tudom, én a körútról a nem tudom, mifelé mozgott
de délután. De ez nem lehet vissza.
1:10.
Gondolom, nem lehet egyénekre lebontva, tehát az adatok nagy mennyiség
Így van, illetve egyelőre még csak ott tartottunk, hogy mi ezt saját felhasználásra használjuk. Aha. Ezután jött az a pillanat, hogy azon gondolkoztunk, hogy végül is, nem tudom, szokták a jó szakásra mondani, hogy abból főz, amilyen van, és rájöttünk, hogy az érték másnak is. És most jönnek be azok a szempontok, amiket ti mondtok, hogy ezeket igen, tudjuk értékesíteni ezáltal a piacon, viszont anonim és agregált formában. Uh-huh. De mondjuk, mondok egy példát, hogy mondjuk a Gugler Károly kilátóban egy adott napon hányan jelennek meg, és ők honnan jönnek, legyen ez belföld vagy külföld, ráadásul mondjuk még, hogy milyen demográfiai jellemzőkkel rendelkeznek, ez gyakorlatilag csak mi, mint Telekom tudjuk ilyen reprezentatívan.
Tehát fessük lózsaszínre a Gugler Károly kilátót, mert elsősorban hölgyek keresik
igen,
fel azt,
például.
Mondjuk ilyesmit lehet erőltetve. Jó, de hogy kerül ide a KPMG?
Jó reggelt, köszöntöm én is a hallgatókat. A KPMG-t legtöbben könyvvizsgáló és adótanácsadó cégként pozícionálják, azonban a szolgáltatási portfóliójánál sokkal széles körűbb. Régóta foglalkozunk technológiai tanácsadással és implementációval. Az egyik zászlóshajó a témáink közül az adatvezérelt döntéshozatal támogatása ügyfeleinél. Folyamatosan keressük azokat az innovatív lehetőségeket, ahol a klasszikus módszertanokat, adatforrásokat kiegészíthetjük, ez volt a fő mozgatórugója a Magyar Telekommal elindított közös gondolkodásnak is. Az elemzések során a lokációs adatok új dimenziókat nyitnak meg az eddig felhasznált publikus és a belsős rendszerekben tárolt adatforrások mellé. Ahogy Anita is említette, olyan fókuszált vizsgálatok végezhetőek, amelyek eddig a hiányzó adatok miatt kivitelezhetetlenek voltak.
Na, ez egy érdekes együttműködés. Lehet már területeket azonosítani, hogy hol lehet használni ezt a metódust, ezt az adatelemzési módszert?
A kilátófestésen kívül persze, mert az már adott.
Természetesen. Ahogy említettem, a geolokációs elemzések célja az adatból történő értékteremtés, az adatalapú döntéshozatal támogatása. Mindig kiszoktam emelni, és ebben szerintem Anita is egyetért. A megoldás alapvetően iparág független, ez talán legkönnyebben pár felhasználási lehetőség, korábbi életszerű példa bemutatásával tudjuk majd a hallgatóknak szemléltetni. Elsőként mindenképpen a marketing stratégia finom hangolását és a versenytársak elemzését említeném meg. Mire is kell gondolnunk? Képzeljük el, hogy üzlettulajdonosok vagyunk, ahol az egyik fő üzleti célunk az eladások számának növelése, miközben fél szemmel a versenytársaink tevékenységét is próbáljuk követni. A lokációs adatokat felhasználva pontos képet kaphatunk arról, hogy a város melyik pontjára érkeznek a látogatóink, vásárlóink, tehát tudjuk, hogy mi az üzletünk valódi vonzás körzete. Ha ezeket a látogató forgalmi adatokat a tényleges eladási adatokkal összehasonlítjuk, vizsgáljuk, melyek voltak azok az időszakok, ahol esetleg magasabb látogatószám ellenére nem növekedett az eladásoknak a mértéke, így be tudunk azonosítani kifejezetten elszalasztott értékesítési lehetőségeket is. A versenytársak kapcsán pedig korábban nem beszélhettünk megbízható adatforrásokról, most az új megközelítés segítségével például a közös, tehát a versenytársat és a mi üzletünket is látogatók aránya is egyszerűen visszakövethetővé válik. Ezen lokációs adatok köré épülő elemzések segítenek a stratégiák finom hangolásában és az intézkedések hatékonyságának visszamérésében is.
Ez az, ez kell nekünk.
Igen.
És ki fog derülni, hogy mikor az ács van, akkor elkapcsolnak.
Igen, és Viccen kívül egyébként a nem B2B felhasználása, tehát mondjuk ez a kilátó, hogyha nem hülyeskedjük el, akkor éppenséggel az, de milyen egyéb területek vannak, amit mondjuk simán ilyen
bezei. Még egy B2B példát hoznék, és akkor megígérem, hogy hozunk B2B-re, nem B2B-re is példákat. A fiókhálózatokkal és a több lokáció működő vállalkozások esetén egy örök megoldandó feladata az operációnak az optimalizálása. A forgalmi adatok segítségével elemezhetővé válik az is, hogy mely napokon, milyen idősávokban érkeznek a látogatóink, ezért mely periódusokban érdemes emelt, vagy akár csökkentett munkavállaló létszámmal készülnünk. Utolsó körben a nem B2B példák előtt említeném a lokációválasztásnak a kérdéskörét, ez egy nagyon aktuális téma napjainkban. Egy új üzlethelyiség, de akár egy csomagautomata, vagy éppen egy elektromos autótöltő állomás elhelyezése esetén is kulcsfontosságú a megfelelő helyszín kiválasztása. Ugye eddig ezeknek a választásoknak a fő mozgatórugója a megérzésekre támaszkodó döntéshozás volt.
Igen, nagy forgalmú úton biztos sokan foglak megállni a csomagautomata.
Üzlet, ki lehet mérni, igen, és oda kell telepíteni.
Így van. Aha. Így van. Viszont nagyon fontos, amit is említettetek, hogy nem csak a B2B szektorban érdekes ezeknek az adatoknak a felhasználása.
Utolsó kérdés, én bemegyek, és ezt így már lehet ezt igényelni, vagy ez még csak most formálódik?
Nem, mi ezzel már 4 éve foglalkozunk. De amúgy, amit a Bence mondott, a fókuszon azon is, hogy nem csak a B2B szektorban, hanem mondjuk nektek is segítünk ezekkel, mert gyakorlatilag a nap végén az átlag emberek ebből hasznot fognak látni, mondjuk a nem tudom, városi közlekedés racionalizálására.
Hát persze, hát mondjuk egy ilyen megoldás a Vazé is, ugye a navigáció, meg az azért
ajánlható. Vagy a Google-ja, amikor mutatja az üzletben, hogy azt a kis grafikont, ugye, hogy éppen
hogy
mikor
éppen
van.
Vannak, amikor étterembe asztalt akarsz foglalni,
vagy
akkor ugye látod.
Menni, akkor
igen, viszont mi ugye azt is tudjuk mondjuk elemezni, hogy egy parkban milyen kihasználtságok vannak, és hogy ezt akkor hogyan lehet fejleszteni, vagy akár parkolók építésére. De mondjuk például most a személyes kedvencem az az, hogy éppen nem is embereknek, hanem állatoknak próbálunk segíteni azzal, hogy a békák fertőzését vizsgáljuk a Büki Nemzeti Park igazgatóság működési területén, hogy mondjuk az ilyen turisztikai tevékenységek hatása mi a békák fertőzésére, és ugye mi vagyunk azok, akik meg tudják mondani, hogy ti, mint turisták, honnan érkeztek.
Tehát, hogyha a bükkben békát látunk mobiltelefonnal, ne lepődjünk.
Ne.
Ez egy kísérletnek a része.
És tudjuk az előhívóját, hogy 30-as. Oké. Köszönjük szépen, hogy
köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon forradalmi, nagyon új. Én szárnyal a fantáziám, de ezt majd inkább magamnak megtartom, nem mondanám be a hallgatóknak, által lenyújják az ötletemet. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Mert azt a Bence a KPMG igazgatója volt a vendégünk, és Hodosán Hartai Anita, a Magyar Telekom Wholesale Data Squad Product Owner-e, és most
hírek jönnek,
kihozzuk a sarokból, mert beállt ide
szegény. Beállt büntetésben.
Utána jövünk vissza.